Pálapostól szavaival köszöntelek benneteket, kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi megváltórunk Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassuk meg ennek az élő Istennek az üzenetét, ahogyan az szól ma reggel hozzánk Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből, az első fejezet 17 verséből. A hosszabb igeszakaszra való tekintettel a megjelölt igét a gyülekezet leülve hallgassa meg. Így szól tehát hozzánk Isten igéje, Pál apostolnak a rómabeliekhez írt leveléből, az első fejezet, első 17 verséből. Pál Krisztus Jézus szolgája, elhívott apostol, akit Isten kiválasztott arra, hogy hirdesse evangéliumát, amelyet prófétái által a szent iratokban előre megígért, az ő fiáról, aki tesz szerint Dávid utódaitól származott, a szentség lelke szerint pedig a halottak közül való feltámadásával Isten hatalmas fiának bizonyult. Jézus Krisztus, ami Urunk, által a kegyelmet és apostolságot kaptunk arra, hogy az ő nevéért hitre és engedelmességre hívjunk fel minden népet, akik közé tartoztok ti is, Jézus Krisztus elhívottai. Mindazoknak, akik Rómában vagytok, Isten szeretteinek, elhívott szentjeinek, kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Először is hálát adok az én Istenemnek Jézus Krisztus által mindnyájatokért, hogy hiteteknek az egész világon híre van. Mert Isten a tanúm, akit lelkemből szolgálok, fia evangéliumának hirdetésével, hogy szüntelenül megemlékezzem rólatok, mindenkor kérve imádságaimban, hogy Isten akaratából egyszer már el tudjak menni hozzátok. Mert szeretnélek meglátogatni titeket, hogy megerősítésetekre valamilyen lelki ajándékot adjak át nektek. Azaz, hogy együtt nyerjünk vigasztalást nálatok egymás hite által, a tietek és az enyém által. Tudjátok meg, testvéreim, sokszor elhatároztam már, hogy elmegyek hozzátok, de mindeddig megakadályoztattam abban, hogy munkámnak némi gyümölcse lehessen közöttetek, amint a többi nép között is. Görögöknek és barbároknak, bölcseknek és tudatlanoknak egyaránt adósa vagyok. Azért szívem szerint kész vagyok az evangéliumot hirdetni nektek is, akik Rómában vagytok. Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten hatalma az minden hívőnek üdvösségére. Először a zsidóknak, majd pedig a görögöknek. Mert abban Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki hídből hídbe, amint megvan írva, az igaz ember pedig hídből fog élni. Isten áldja és szentelje meg az ő igéjét, annak hallgatását, megértését és megcselekvését, ezért jöjjetek testvéreim, imádkozzunk. Hatalmas, szent és irgalmas Isten, te teremtetted a mindenséget, a te tulajdonod az, és te jó akarattal vagy iránta. Minden ember, így mi magunk is, a te tulajdonaid vagyunk, akiket elhívtál és elválasztottál, hogy tiszteljünk téged, hogy időnkkel és erőnkkel bölcsen gazdálkodjunk, és mint a te gyermekeid, egyetértésben és békességben éljünk. E vasárnap reggel is azért gyűltünk egybe, atyánk, hogy erre emlékezzünk. Tudjuk és nem is feledjük, hogy milyen sok ellentmondás, gyakran szembeszegülés, érzéketlenség, hozzá nem értés és okoskodás van a mi életünkben. Bocsáss meg nekünk ezekért, és ne cselekedj velünk úgy, amiként megérdemelnénk azt. Sőt, atyánk, te magad döntsd le azokat a falakat, amelyek te tőled és egymástól elválasztanak. Kérünk, ebben az órában is ezt cselekedd velünk, Istenünk. Add, hogy most semmi hamisat ne mondjunk, és semmit félre ne értsünk a te igédből. Légy türelmes, erőtlen imádságunk és éneklésünk iránt. Bizonyára sok mindent elrontunk, de mindezek ellenére is. Légy velünk ezen az Isten tiszteleten. Légy kegyelmes hozzánk. Hirdetesd a te drága szent igédet közöttünk. Így cselekedj mindenhol, ahol ebben az órában és ezen a napon egybegyűlik a te néped. Most mi is erre kérünk téged, ez a szent gyülekezet. Áld és szenteld meg Isten tiszteletünket a te szent fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak nevében. Amen. Mai igehirdetésem alapigéje írva található a már hallott és felolvasott igeszakaszban, a Rómaiakhoz írt levél első fejezetének 16. és 17. verseiben eképpen. Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten hatalma az minden hívőnek üdvösségére, először a zsidóknak, majd pedig a görögöknek. Mert abban Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki hitből hitbe, amint meg is van írva, az igaz ember pedig hitből fog élni. Eddig az igeolvasás gyülekezet foglalja el helyét. Kedves gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Nem tudom, valaha is belegondoltunk-e már, hogy Isten az új szövetségnek a nagyobb részét Pál apostol közvetítésével adta nekünk. Az evangélium, ahogyan Pál apostol hirdette, abban a levélben található, amelynek a neve Rómaiakhoz írt levél. Tudjuk mindannyian, történelmi és egyéb tanulmányainkból, hogy Róma volt a római birodalomnak a fővárosa abban az időszakban, amikor Pál apostol is élt, maga a császár is Rómában élt, viszont a császár és a többi jelentős római állampolgár mit sem tudott arról, hogy van, létezik egy kicsin csoport Rómában, amely csoport egy napon kapott egy levelet egy bizonyos Páltól, egy olyan levelet, amely túl fogja élni magát, a római birodalmat is. Isten úgy döntött, hogy ez a kis levél, a rómaiakhoz írt levél, mélyebb hatást tesz majd az egész emberiségre, mint az összes római hadsereg. Bár az sem elhanyagolható, hogy milyen hatást gyakorolt az akkori világra a római birodalom vagy a római hadseregek, de ez is eltörpül annak a jelentősége mellett, amit ez a páli levél jelentett és jelent mind a mai napig, ma már nem csak a rómaiak, hanem az egész világ számára. Ez a kis római keresztény gyülekezet hamarosan nagy bajba keveredett, ugyanis a császár és annak holdudvara nem akarták eltűrni, tolerálni, hogy létezik a városukban egy olyan csoport, a keresztények, akik nem hajlandók őt Istenként tisztelni, a császár helyett Jézust szolgálják, úrként, ő előtte hajlanak meg, és hajtanak térdet, és ezért a császár úgy döntött, hogy kivégezteti ezeket a rebellis keresztényeket, egészen pontosan az oroszlánok elé akarta vetni őket, illetve nem csak akarta, hanem tudjuk, hogy nagyon sokan haltak mártír halált ilyen formán akkoriban, az akkor élő és a később élő keresztények közül is, hogy bizonyos cirkuszi játékok alkalmával egyszerűen beküldték a keresztényeket az oroszlánok elé, és így lelték nagyon sokan a halálukat. Nos, ebben a helyzetben hangzik el Pál apostolnak ez a biztatása, nem szégyellem az evangéliumot. Mindnyájan, vagy legalábbis a legtöbben ismerjük, vagy emlékszünk arra a korszakra, amikor szégyen volt, vagy veszélyes volt egyenesen templomba jönni, templomba menni, amikor szégyelni kellett volna a hitet és az evangéliumot. Ahogy itt végignézek a gyülekezeten, nagyon sokan átélték és megélték ezt a korszakot, ezt az időszakot, amikor az akkori államhatalom annyira megnehezítette az egyházak, a gyülekezetek életét, hogy sokakat megfenyegettek, akár a munkahelyükön, vagy más helyen, hogy amennyiben egyházi esküvőt tartanak, keresztelőt, egyházi temetést választanak, abban az, a templomba jönnek, abban az esetben elveszíthetik a munkájukat. És ez még a kisebbik fenyegetés volt. Sokan nem csak a munkájukat vesztették el, hanem a családjukat, sőt, az életüket is. Tiltották akkoriban a templomba járást, tiltották az evangéliumot. És ez nem 2000 évvel ezelőtt volt, hanem 30, 40, 50 évvel ezelőtt. Nem volt ez még olyan régen, hogy ne emlékezzünk rá. Hogy ne égett volna bele valahol a lelkünk mélyébe, hogy akár még bajom is származhat abból, hogyha a templomba megyek, ha megélem a hitemet, ha vallásos maradok. Mégis, hála az Úrnak, sokan voltak, akik vállalták a szenvedést, vállalták, hogy elbocsátják őket a munkájukból, vállalták az üldözést is, s ha kellett, akár a halált is. Nagyon sokan kerültek munkatáborokba, nagyon sokan maradtak ott, sokakat bebörtönöztek, sokakat kivégeztek, pusztán csak azért, mert nem voltak hajlandóak megtagadni a hitüket. Ismét csak hangsúlyozom, ez nem 2000 éve, nem 1000 éve, meg nem 500 éve volt, hanem 50 éve. Emlékezzünk azokra, akik nem szégyelték, hanem tanúi, ha kellett, vértanúi voltak Isten ügyének. Gellért püspök nyitja meg a sort, aztán ott vannak a reformátorok, hitvalló őseink, ott vannak a gályarab prédikátorok, akiket szintén elhurcoltak, akik közül csak kevesen térhettek haza, de a mögöttünk hagyott évszázad sem múlt el bizonyságtévők nélkül. Talán itt, sőt biztos vagyok benne, hogy az itt ülők között is van ilyen személy, aki valamiféle üldöztetést vagy hátrány szenvedett amiatt, mert így mondták akkoriban, hogy gyakorolta a vallását, nem tagadta meg a hitét. Szinte biztos vagyok benne, hogy az itt ülők között is van ilyen ember, aki bátran vállalta abban az elmúlt rendszerben is a hitét, a reformátusságát, a vallásosságát. És hát voltak, akik a háború idején életük kockáztatásával mentették az üldözötteket, voltak, akiket a hitük miatt egyszerűen kisemmisztek, talán még ilyen ember is ül közöttünk, aki ezt maga is átélte, elszenvedője volt. Volt, akiket elhurcoltak, vagy csak éppen félreállítottak, és agyonhallgattak. Ezzel szemben Pál apostol az ő igéjén keresztül azt mondja nekünk, sőt egyenesen parancsolja, hogy ne szégyeljük az evangéliumot. Ő maga kijelenti magáról, nem szégyellem az evangéliumot. Ismerjük Pál apostolnak az életét, tudjuk mennyire hányatott élete volt, milyen sokat szenvedett ő is azért, mert Krisztus képviselte. Volt ő is börtönben, volt, hogy megverték, megkövezték, megbotozták, hátratételt szenvedett, megalázták, és mégis azt mondja, és ezzel bátorít bennünket is, hogy mert nem szégyellem, semmilyen körülmények között nem szégyellem az Isten evangéliumát. És hát erre buzdította Pál apostol a római gyülekezetet, hiszen tudta, hogy milyen nehéz helyzetben vannak, és erre buzdít ma bennünket is 2019. júliusában az Isten ígéje. És én hiszem, hogy ez még ma is aktuális. Jó lehet, elmúltak, hála az Úrnak, azok az idők, amikről beszéltem. Talán, de ezt is csak félve mondom, mert hallani ellenkező híreket is, de talán ma már senkinek nem kell hátratételt vagy hátrány szenvednie amiatt, mert templomba jár, mert igét olvas, mert hívő emberként él, és nyilatkozik meg. Ugyanakkor mégis előfordulhat velünk is az, hogy bizonyos helyzetekben valamiért szégyeljük a hitünket, vagy szégyellünk egyszerűen beszélni a hitünkről. Saját életünkből látjuk, hogy bizony vannak olyan, vagy lehetnek olyan élethelyzetek, amikor félünk egyenesen Istenről beszélni, bizonyságot tenni, amikor egy kicsit talán szégyeljük, főleg a fiatalabb korosztály, hogy mi még a 21. században is, ebben a modern korban is hiszünk az evangéliumban, és vasárnap reggel 9 órakor nem otthon pihenünk, vagy nézzük a tévét, vagy megyünk vásárolni, hanem itt ülünk egy református templomban, és hallgatjuk az Isten igéjét. Nem tudom, kinek van ezzel gondja vagy problémája ilyen értelemben, hogyha megkérdezik a szomszédok, ha hazamenve, hogy hol voltunk, akkor rá tudjuk-e vágni egyből mindenféle gondolkodás nélkül, hogy a templomban voltunk. Lehet, hogy egy bizonyos korosztálynak ez nem gond, de a fiatalok nem biztos, hogy ezt egyből így elmernék mondani a barátaiknak, ha megkérdezik tőlük, nem tudom, vannak-e itt fiatalok, vannak egy páran, nem olyan sokan, hogy én igen, vasárnap reggel templomban voltam. Nagy dolog, ha ezt felmerjük vállalni, és bizonyságot tudunk tenni erről rokonainknak, barátainknak, szomszédainknak. Testvér, ne szígyeld, hogy ki vagy. Ne szígyeld a hitedet sem, hogy te Krisztus népéhez tartozol. Ne szígyeld, hogy ide jársz, ne szígyeld, hogy Bibliát olvasol, ne szígyeld, hogy imádkozol, hogy énekelsz, ne szígyeld, hogy Krisztus gyermeke, Krisztus követője vagy. Ne szígyelj bemenni a templomba, mindegy, hogy ebbe, vagy ha nyaralni megyünk, akkor éppen abba a templomba, ahol éppen nyaralunk. Ne szígyeljünk beszélni másoknak a hitünkről, az evangéliumról, akkor se, ha talán gúnyolnak miatta, ha azt mondják, hogy bolondság, amiről beszélsz. Mert sajnos előfordul ilyen, többen elmondták a mi gyülekezetünkben is, hogy Sajó Szent Péteren, hogy bizony sokszor megkapták másoktól, hogy hát ne beszéljenek Istenről, meg Bibliáról, mert az bolondság. De hát tudjuk, meg is van írva az igébe, hogy másoknak az evangéliumról szóló örömhír az bolondság. Ezzel a szóval van a Bibliában is. Ezért bátorkodom én is használni. Tehát ami másnak bolondság, vagy értelmetlenség, az nekünk drága kincs és igazi evangélium. Pál apostol nem csak azt mondja meg, hogy ne szégyeljük az evangéliumot, hanem azt is megmondja, hogy miért, hisz Isten ereje az, mondja. Az evangélium Isten ereje. Egy csodálatos megállapítás ez Pál apostolnak a részéről. Az az erő, amely az első pünköskor kiárat, szétárat az apostolokon, a tanítványokon, amit ma is ad egyébként a Szentlélek mindazoknak, akik kérik tőle, ez az erő az evangéliumban van, mondja Pál. Hiszel-e ebben, testvérem, hogy az az erő, amire vágysz, amit szeretnél megkapni, az az evangéliumban van, az örömhírben van. Úgy éled-e a hétköznapi életedet is, hogy nem a saját erődben bízol, nem a tehetségedben, képességeidben bízol, nem is az anyagi helyzetedben bízol, hanem az evangélium erejében. Mert ez itt a kérdés. Nem az a kérdés, hogy elhisszük-e ezt, vagy hogy tudjuk-e, hanem hogy megéljük-e ezt a mindennapokban. Hogy így gondolkodunk-e majd holnap is, meg holnap után is, meg még szombaton is, a következő Isten tisztelet előtt is. Vajon hány napig, mennyi ideig marad meg bennünk egy-egy vasárnapi igehirdetés? Annak az üzenete, annak a lényege. Eszünkbe fog-e majd jutni a jövő hétnek mondjuk a második felében, hogy miben is van az igazi erő. Hogy miben is kell nekem, keresztény hívő embernek bízni és hinni. Jelen van-e, vagy jelen lesz-e Isten ereje a te életedben? Amikor a keresztényeknek a történelem folyamán harcolniuk kellett a hitükért, és elég sok ilyen időszak volt a történelmünkben, akkor mindig a római levél evangéliuma adott nekik erőt ehhez a harchoz, ehhez a küzdelemhez. Ezért is fontos a keresztény életünkben ez a levél, amit jó lenne, ha mindannyian elolvasnánk, vennénk a fáradtságot, hogy mondjuk az előttünk álló héten, nem olyan hosszú levél ez, végig tudnánk olvasni. És erőt tudnánk mi is meríteni ebből a levélből. Mert, mint mondtam, a mindenkori keresztények számára óriási erő volt ebben a levélben. És különösen az első fejezet általam is olvasott szavaiban, gondolataiban. A szerecsen komornikot ismerjük a története alapján az Új Szövetségből. Ő is tudta, hogy akármennyire is az ő hatalma alatt vannak a kincsőrző katonák, akármilyen nagy is az ő emberi ereje, az ő hatalma, ahhoz, hogy hűségesen tudja őrizni a rábízott kincseket, ahhoz az ő ereje nem elég. Ezért indult el otthonról, és kereste az igazságot, kereste az evangéliumot. Tudta, hogy mindehhez nagyobb erő, nagyobb hatalom, nagyobb biztonság kell az Isten. És ezért indult el otthonról, messze eljött otthonról, hogy megtalálja az igazi evangéliumot. Ezt az erőt ő is tudta, mi is tudjuk, csak is az élő Isten adhatja meg, az ő igéje az evangélium által. Mert így folytatódik Pálnak az idézett szava, hogy minden hívőnek üdvösségére, elsőként zsidónak, de görögnek is. Nem tudom, ki hogy volt ezzel, amikor először olvastam ezt az ige szakaszt, egy kicsit megakadtam és megálltam és elgondolkodtam azon, hogy hát Isten előtt akkor van valamiféle rangsor. Hogy van ez? Először a zsidók, utána a többiek? Isten előtt lenne ilyenféle rangsor? És akkor, amikor a tanulmányaimat folytattam a teológián, és megtanultam a görög nyelvet is, és már tudtam eredeti görög nyelven olvasni az Újszövetséget, akkor megértettem, illetve a görög tanárom megértette velem, hogy itt a görög nyelvtani szabályok meg is magyarázzák, hogy itt nem alárendelés van eredetileg a szövegben, hanem mellérendelés van. Amikor arról beszél Pál, hogy elsőként zsidónak, de görögnek is. Tehát nem alárendelés van, hanem mellérendelés. Mert nincs különbség zsidó meg görög között, mert ugyanaz az ura mindeneknek, olvassuk egy kicsit később a római levél 10. részében. Itt is igaz, amit mondani szoktunk, hogy a Biblia önmagát magyarázza. Ezért jó elolvasni mondjuk egy teljes levelet, nem csak egy rész belőle, mert ha ez a kérdés felmerül bennünk az első fejezet olvasása kapcsán, tovább olvasva a 10. meg is kapjuk a választ. Nincs különbség nép és nép között, ember és ember között, zsidó meg görög között, mert ugyanaz az ura mindeneknek. Sőt, ha még a Galata levelet is mellé olvassuk, ott azt olvassuk, ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban. Nincs tehát rangsor, nincs alárendelés, mi mindannyian egyformán kedvesek vagyunk az Istennek. Nincs már kiemelve egyetlen egy nép sem. Jézus Krisztus minden emberért meghalt. Függetlenül attól, hogy ki, hová születik, milyen a bőrszíne, vagy milyen nyelvet beszél. Minden emberért eljött, minden emberért szenvedett, és minden emberért meghalt. Isten előtt minden egyes ember egyforma. Ezt nem mindig szoktuk így gondolni, néha elfelejtjük, mikor bizonyos népcsoportokra gondolunk, pedig Isten minden embert egyformán szeret. Mi teszünk csak különbséget ember és ember között, nép és nép között, de Isten nem. És ebből induljunk ki mindig, amikor embertársainkra gondolunk, hogy őt is szereti az Isten. Mindegy, hogy néz ki, hogy milyen a bőrszíne, hogy honnan jött, ő is fontos Istennek. Jézus őért te is meghalt. Senkit nem hagyott ki ebből. Ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban. Az igaz, hogy a kiválasztás, illetve az ígéret először csak a zsidókra vonatkozott. Ez tény. De Jézus az egész világ bűnét magára vette. Mindenkiét. Az egész világ bűnét magára vette. A zsidókét, a pogányokét, a miénket is. Vállalta a kereszthalált a mi bűneinkért, azért, hogy ezzel minden hívőnek üdvösséget szerezzen. Isten a maga igazságát nyilatkoztatta ki fiában, Krisztusban, azért, hogy az ember ne csak éljen, hanem, ahogy Pál is fogalmaz itt ebben a részben, hitből éljen. Egyébként Pál apostol itt Habakuk prófétát idézi, egy ószövetségi kis prófétát idéz, amikor azt írja, az igaz ember pedig hitből fog élni. Bármennyire is furcsa és felfoghatatlan, a mai modern világban is így van, hogy az igaz embert a hite élteti. Ezt számtalan ember elmondta már bizonyságtételképpen, ebben a templomban is, és sok másik templomban is, hogy hogyan mentette meg az ő életét az, hogy elkezdett hinni Jézus Krisztusban. És hogy hogyan élteti őket, és hogyan éltet bennünket, mindannyiunkat az Isten a hitünk által. Azt szoktuk mondani, hogy minden ember hisz valamiben, igazából hitetlen ember nincsen, nem létezik. Van, aki Jézusban, van, aki Buddhában, van, aki Allahban, van, aki a pénzben hisz, és azt isteníti, van, aki önmagában, ilyen is van. De mit mond az ige? Az igaz ember, az hitből fog élni. Tehát, ha nem Jézusban, nem az evangéliumban, nem Isten erejében hiszel, akkor hamis az életed. Nem igaz ez szerint. És hogyha még visszaemlékszünk a konfirmációnkra, a legtöbben még a heidelbergi KT-ból tanultuk meg a kérdéseket. Nos, a KT segít nekünk abban, hogy megértsük, hogy mi az igaz hit. Lehet, hogy sokan kívülről fogják fújni a választ, mi az igaz hit, a válasz így hangzik. Az igaz hit nem csak oly biztos ismeret, amelynél fogva igaznak tartom mindazt, amit Isten az ő igéjében nekünk kijelentett, hanem azon felül még az a szívbéli bizalom is, melyet a Szentlélek az evangélium által gerjeszt bennem, hogy Isten nem csak másoknak, hanem nekem is bűnbocsánatot, örök igazságot, üdvösséget ajándékoz az ő ingyen kegyelméből, egyedül a Krisztus érdeméért. A KT is megfogalmazza, amiről a mai igehirdetésünk szólt, a Szentlélek az evangélium által gerjeszti bennem a hitet és a szívbéli bizalmat. Mert ez a kulcs szó, testvérek, a bizalom. Bizonyára ismerjük sokan azt a kis gyerek éneket, hogy bízom benned, Uram Jézus, benned bízom egyedül. Én is még gyerekként tanultam meg ezt az éneket a bibliatáborokban, hittantáborokban, és azóta is sokszor eszembe jut, dúdolom magamban, éneklem magamban, ezáltal erősítem magamat, a hitemet, hogy bízzak. Mert ez a kulcs szó. Bízunk-e benne eléggé? Ezt a kérdést szegezi ma nekünk az Isten. Bízol-e bennem eléggé? Bízunk-e abban, hogy ő helyre tudja hozni minden elrontott dolgunkat? Bízunk-e abban, hogy ő útba igazít, ha nem látom, hogy merre menjek tovább? Bízom-e abban, hogy meg tud gyógyítani, ki tud hozni akár a betegségből is? Bízol-e abban, hogy ő megadja azt az anyagi fedezetet, amire neked ténylegesen szükséged van? Én az elmúlt időszakban nagyon sokszor megtapasztaltam ezt, testvérek. És hiszem, hogy nem azért, mert én lelki pásztor vagyok, hanem azért, mert hiszek benne, mert bízom benne. Isten sokszor megáldott is, csodálatos módon megsegített engem is, a családomat az elmúlt időszakban, amikor már kezdhettünk volna kétségbe esni, akkor Isten mindig küldött olyan segítséget, olyan forrást, ami megmentett bennünket, ami kihúzott a bajból. Nagyon jó ezeket megtapasztalni. Megerősíti az embernek a hitét, hogy igen, Isten tényleg gondot visel rólam, rólunk. Ígérete szerint nem hagy el, nem hagy a bajban, nem hagy a szükségben. Meg kell tanulni, testvérek, minden körülmények között bízni az Istenben. Tulajdonképpen semmi más nem vár tőlünk az Úr, csak hogy bízzunk benne, hogy higgyük el, hogy a javunkat akarja, hogy jót akar nekünk. Ez lenne az igaz hit, a szívbéli bizalom. Erről szólt a KT kérdés válasza, hogy mi az igaz hit. Ez a bizalom. Bizalom az Isten szeretetében, erejében. Krisztusért, benne, általa vagyunk mindannyian igaz emberek, ahogyan Pál fogalmaz, az igaz ember hitből él. Mi azok vagyunk-e? Elmondható-e rólunk is, hogy igaz emberek vagyunk? Benne, általa. Ez az igazság mutatkozik meg abban is, hogy hiszel, hogy hitből élsz, és azt nem szégyelled. Ha kell, akkor elmondod. Beszélsz róla, bizonságot teszel róla. Ilyen igaz embernek nevezi egyébként a Szentírás Noét, Jóbot, Keresztelő Jánosnak a szüleit, Jézus földi apját, Józsefet, Kornélius századost és még másokat is. Konkrétan így mondja róluk a Szentírás, hogy ők igaz emberek voltak, ami azt jelenti, hogy teljes szívvel bíztak, hittek az Istenben. Testvérek, nekünk is erre kell törekednünk, hogy Isten előtt ne gonoszak, ne bűnösek legyünk, hanem igazak. Amen. Köszönjük neked, mindenható atyánk, a te drága szent igédet, az evangéliumot, amelyet most Pál apostol levelén keresztül hallhattunk, úgy, ahogyan ő hirdette az evangéliumot. Köszönjük, hogy példaként ott lehető előttünk, aki nem szégyelte az evangéliumot. Jó lehet, sok hátatételt szenvedett, sok szenvedésben volt része, mégsem tagadott meg téged, hanem mindvégig kitartott a hitben, mindvégig kitartott melletted. Hálás a szívünk azokért, a testvérekért, akik Pálhoz hasonlóan mindvégig kitartottak és kitartanak a hitben. Akik minden körülményben vállalták és vállalják, hogy ők hozzá tartoznak. Akiket nem lehetett megfélemlíteni, akiket nem lehetett elhallgattatni, akik nem szégyelték a Krisztus evangéliumát. Legyen érte áldott a te szent neved, Urunk, hogy voltak és vannak ma is ilyen emberek, nem csak itt Magyarországon, nem csak itt Miskolcon, hanem mindenütt szert a nagyvilágban. Tudjuk, atyánk, hogy ma is sokan halnak meg a hitükért, mert Krisztushoz tartoznak. Hála neked, Urunk, hogy itt Magyarországon nincs ilyen üldöztetés. Bár még emlékszünk ezekre az időkre. De a világban ma is van ilyen, hogy emberek a hitük miatt meghalnak. Értük is imádkozunk. Imádkozunk a világ különböző pontjain élő keresztény testvéreinkért, akiket fenyeget a veszély, hogy bebörtönöznek, vagy kivégeznek. Pusztán csak azért, mert benned hisznek. Adj nekik erőt. Juttasd eszükbe Pál levelét, a rómaiakhoz írt levelét. Hadd merítsenek ma is erőt ebből, hogy ne szégyeljék és vállalják a Krisztus evangéliumát. Nekünk pedig, atyánk, bocsáss meg, ha valaha is szégyeltük az evangéliumot, ha nem mertük megvallani, sőt, egyenesen talán tagadtuk, hogy bármiféle közünk lenne hozzád. Úgy, ahogy azt Péter is megtette a főpap udvarán, amikor háromszor is megtagadott téged, Urunk, pedig annyira bizonygatta, hogy ő már pedig a halált is vállalja, érted, és sohasem fog megtagadni téged, mégis megtette, mert megkísértetett és elbukott. Legyen ő intő példa mindannyiunk számára, hogy aki áll, vigyázzon, hogy el ne essen. Nem véletlenül imádkozzuk, atyánk, sokszor az imádságban, hogy ne vigy minket kísértésbe. Ne vigy minket olyan helyzetbe, atyánk, hogy megtagadhassunk téged. De ha bármikor számon kérik a hitünket, hadd tudjuk őszintén, bátran megvallani, nem szégyelve, hogy mi 2019-ben is hiszünk, hozzá tartozunk, egy templomi gyülekezet tagjai vagyunk. Bátran és büszkén vállaljuk, hogy mi hiszünk benned, hogy mi rád tettük föl az életünket. Tőled várunk mindent, az erőt, a segítséget, a gyógyulást. Így imádkozunk külön is egy beteg asszonytestvérünkért, aki most egy műtét előtt áll. Te látod, Urunk, mi van az ő szívében. Erősítsd meg őt, Urunk, és engedd, hogy sikeresen túl legyen ezen a műtéten, és sikerüljön a műtét, és felgyógyuljon az ő betegségéből, és megerősödjön testben és lélekben egyaránt. Így hordozunk imádságban minden betegségben szenvedőt, akár testi, akár lelki bajokkal küszködik valaki, Így hordozzuk imádságban a szenvedőket, gyászolókat, szomorkodókat, bajba jutottakat. A bizonytalanokért külön is imádkozunk, Úrunk, hogy adj nekik segítséget a döntésben, hogy rád merjék bízni az életüket. Maradj egész gyülekezetünkkel, a gyülekezet távol lévő lelki pásztoraival, áld meg az ő pihenésüket, nyaralásukat, add, hogy lélekben, testben feltöltődve tudjanak majd visszatérni ide a gyülekezetbe is, tudják folytatni az itt megkezdett munkát. Kérjük, Atyánk, maradj is légy mindannyiunkkal, szeretteinkkel, családtagjainkkal egyaránt, és segíts, hogy a mai üzenet ott maradjon a szívünkben. Jézus nevében hallgass meg minket. Amen. Együtt közösen imádkozzuk el az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Végezetül vegyétek Isten áldását. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentléleknek megáldó és megszentelő ereje legyen és maradjon mindannyiótokkal. Amen.